Itt a Mária Rádió református műsora.
Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögött Köteles László. Szerte a világban január közepétől kezdve zajlanak már az ökumenikus imaheti alkalmak. Ebben az évben, mint ahogyan feltehetően már önök is értesültek róla, az Örmény Apostoli Egyház állította össze az alkalmak témáját, ami nem más, mint az egység. Mai műsorunkban tehát Örményországról és az egységről lesz szó, örmény zenével. Áldott további rádiózást! Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Az idei ökumenikus imahét témáját az Örmény Apostoli Egyház jelölte ki. Örményország területe közel 30 ezer négyzetkilométer. Lakóinak a száma valamivel több mint 3 millió, de a becslések szerint további 4-5 millió örmény él távol a hazájától a szomszédos Azeri hegyi Karabah területén túl, többek között Oroszországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban, Grúziában, Szíriában, Libanonban és Görögországban. Az ország Grúziával, Azerbajdzsánnal, Iránnal és Törökországgal határos. Felszínének átlag magassága 1800 méter. A legmagasabb pontja a 4090 méteres Aragak vulkán. A Bibliából jól ismert Ararát hegy az örmény felföld legmagasabb hegye, az örmények nemzeti szimbóluma a mai Örményországon kívül Törökország területén emelkedik. Az ország 1922-től 1991-ig a Szovjetunió tagköztársasága volt, de 1991. szeptember 23-án az elsők között nyerte vissza függetlenségét. Az örmény keresztény egyház az eredetét visszavezeti Bertalan és Taddeus apostoloknak az ország területén végzett térítő munkájára. Ám ennek ellenére a keresztény hitet az országban feltehetően Szíria és Kappadókia misszionáriusai mélyítették el. Mérföldkő volt az ország történetében II. Tiridatész örmény király megtérése 299-ben, aki 301-ben egész népét keresztény nemzetté tette. Így tehát Örményország a világtörténelem első keresztény országa. Amikor II. Tiridatész örmény király megtérésével Örményország a 4. század elején felvette a kereszténységet, az új államvallásnak számtalan kihívással kellett szembenéznie. Ezek közül a legfontosabb a nyelvi érintkezés megoldatlansága, valamint az örmény írásbeliség hiánya volt. Az örmény egyház első papjai szír, latin, illetve görög nyelv területekről érkeztek, ezért komoly nehézséget jelentett számukra a köznéppel való érintkezés. A másik alapvető gond az volt, hogy a legfontosabb liturgikus irodalom nem volt örmény nyelven hozzáférhető. Ez pedig azt jelentette, hogy gyakorlatilag a 4. században örmény nyelven a templomokban nem lehetett igét hirdetni. Ráadásul az 5. század elejéig az istentiszteletek túlnyomó részt szír nyelven folytak, amelyet a hallgatóság zöme nem is értett. Kérdéses volt tehát, hogy a kereszténység képes lesz-e erős gyökereket ereszteni Örményországban vagy sem. Az önálló írásbeliség hiánya tehát politikai kérdéssé is vált. Meszrop Mastok szerzetes a probléma megoldását a közel-keleti nagy egyházi központokban, mint például Edessa, Amida, Cézárea, Szamoszata és Antiochia kereste. Ő elsősorban a szír iskolánál próbált útmutatást találni, vagyis az örmények más népekhez hasonlóan szintén a sémi írásjel rendszerekben keresték a mintát. Mivel a sémi írásrendszerek csak mással hangzókat jelölnek, Meszrop Mastoknak magának kellett pótolnia a hiányzó magánhangzókat. Örményországot számtalanszor sújtották a történelem viharai. A legfájdalmasabb esemény a nép életében talán mégis a 20. században történt. Az oszmán birodalom az első világháború éveiben módszeresen kiirtotta örmény lakosságának jelentős részét. A népirtás során mintegy 1,5 millió örmény vesztette életét. Többségüket 1915 és 1917 között mészárolták le, vagy hurcolták el embertelen körülmények között. A 19. század végére az oszmán birodalom hanyatlása egyre nyilvánvalóbbá vált, és a birodalom vezetése egyre ellenségesebben tekintett a keresztény kisebbségekre, különösen az örményekre. Az oszmán vezetés azzal vádolta a közösséget, hogy együtt működnek az ellenséges orosz erőkkel, ezért drasztikus lépéseket tett ellenük. 1915. április 24-én Konstantinápolyban letartóztatták az örmény értelmiség jelentős részét, ezzel kezdődött az örmények tervszerű kiirtása. Az oszmán hatóságok tömeges kivégzéseket hajtottak végre, illetve halálmenetekbe kényszerítették az örmény lakosságot a szíriai sivatagba, ahol éhezés, betegségek és mészárlások várták őket. A népirtás egyik legszörnyűbb helyszíne az Erzincan tartományban található Kemát település és annak környéke volt. Az oszmán hatóságok és a helyi kurd fegyveresek ezer számra gyilkolták le az örmény lakosságot a közeli szakadékoknál és folyóknál 1915. júniusában. A túlélők visszaemlékezései szerint az örmény férfiakat külön választották, majd kivégezték. Az asszonyokat, gyermekeket és időseket tömegesen a folyópartokhoz hajtották, ahol meglőtték vagy folyóba folytották őket. Egyes történészek becslése szerint mintegy 20 000 örmény vesztette életét ezen a helyen. A legtöbb történész, mint ahogyan említettem, mintegy 1,5 millió főre becsüli az említett népírtásban brutális módon kivégzettek számát. Kedves hallgatóink, ahogyan műsorunk elején is elhangzott, az idei ökumenikus imahét témáját az örmény apostoli egyház jelölte ki. A központi gondolat az egység, az alkalmak fő igéi az Efézusi Levél 4. részében találhatók. Az említett rész 2. verse arról beszél, hogy hogyan is lehet gyakorlatban megvalósítani az egységet. Itt a következőket olvassuk. Teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Az eredeti görög kifejezés, amit az alázatosságnak fordítunk, nem valamilyen szerénységet jelent. Ez az egykori görög világban egy negatív kifejezés volt. Egy olyan kifejezés, amit például a rabszolgákhoz kötöttek. Ám a Szentírás egészen másként gondolkodik róla. Az alázat a Szentírásban nem abból születik, hogy valaki nem tud más tenni, ezért engedelmeskedik. Az alázatos ember az az ember a Szentírásban, aki találkozik az Istennel, elkezd szeretetből engedelmeskedni neki, elkezdi helyesen látni és élni az életét. A Szentírásban az alázatos ember Istenre támaszkodik, szolgálatra kész, ismeri a korlátait, és ami nagyon fontos, tanítható. Ezért is kezdi Pál ezzel a felsorolást. A másik elfogadásához, ahhoz, hogy másikban testvért lássak, ahhoz, hogy ne azt nézzem a gyülekezetben, hogy ez meg mit keres itt, arra van szükségem, hogy először magamat lássam helyesen, és alázattal elfogadjam mindazt, amit a Szentírás az emberről ír. A következő, amit az ige megemlít, a szelídség. A világban úgy állítják be, mintha a szelídség gyengeség lenne, ám ez nem igaz. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy milyen erő kell ahhoz, hogy magunkat legyőzzük, amikor legszívesebben odacsapnánk arra bizonyos asztalra. A hétköznapi görög nyelvben a szelídség kifejezést például olyan lovakra használták, amiket már betörtek. Ezeknek az állatoknak az erejük megvolt, de nem romboltak többé. Szelíd ember az, akinek nem az a kérdés, hogy mit érez, hiszen azt érzi, hanem az, hogy mit fog kezdeni azzal, amit érez. Így fogalmazta meg egyszer valaki, a szelíd ember nem elnyomja az indulatait, hanem megszelídíti őket. A harmadik, amiről az Efézusi Levél 4. részének 2. versében olvasunk, az a türelem. Az ellentéte, azaz a türelmetlenség nem csak a körülöttünk levő világban található meg, hanem a templomokban is. Az Isten tiszteleteken, miséken látunk néha olyan embereket, akik az első percek után már mozgolódnak, nézik az órájukat, megváltozik a mimikájuk, észreveszik a sarukban a pókhálót, mert már nem arra figyelnek, amire kellene. A türelmetlen ember legnagyobb baja épp ez, nem tud arra figyelni, amire kellene. Az ige a felsorolást a szeretettel folytatja. A szeretet itt nem egy érzés, hanem a tér, amelyben az igazi egység megvalósul. Aki tudja, aki minden pillanatban érzi Isten szeretetét, azt tudja őszintén szeretni, elfogadni a másikat is. Az, aki az Istennel egységben tud lenni a másik emberrel is, aki a testvére a Krisztusban.
Inspire. Itt a Mária Rádió református műsora.
Csendes percek.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben hallgassuk most meg nagy tiszteletű Varga Róbert igehirdetésének részleteiből, mit is jelent a hívők közössége.
Isten igéjét János evangélista evangéliumából olvasom a 17. fejezetből, a 20. verstől eképpen. Ez Jézus főpapi imádságából van ez a részlet. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyáján egyek legyenek, úgy, ahogyan én, atyám, te benned, és te én bennem. Hogy ők bennük legyenek, egyé legyenek a világ előtt. Hogy elhűtjék, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adom, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Amikor Jézus Krisztus elmondta a főpapi imát, amikor beszélt arról, hogy ő hova megy, valójában nem csak búcsúzott az övéitől, hanem egyben egyfajta programot, lelki programot is adott azoknak, akik őt követik. Sokak kérdése volt az, hogy milyen is egy keresztény gyülekezet igazán, vagy mit mond a Szentírás arról, hogy milyen a keresztény egység, mert ennek sokszor nem sok jelét lehet ebben a világban látni. A Biblia azt mondja, hogy a gyülekezet, vagy eklézsia idegen szóval a hívők közössége, de maga a szó azt jelenti, hogy a kihívottak az istentelen életből, vagy egyszerűbben mondva a világból kihívottak közössége a gyülekezet. A gyülekezetben komolyan veheti mindenki a maga keresztény hitét, ha van már neki, és átéli azt is, hogy noha újra és újra találkozunk a gyülekezet közösségében, mégiscsak pusztai vándorok és vendégek vagyunk ezen a földön, és az igazi otthon minden kedvessége, gyülekezet minden kedvessége mellett mégis a mennyek országa a hívő ember számára. De a gyülekezet, a hívők közössége ennek a világnak lehet egyfajta útjelző, az igazi otthon az élet felé, és ugyanakkor a gyülekezetben a gyülekezeti tagok végezhetik a gyülekezetben feltöltődve, egymás hite által épülve azt a missziói szolgálatot, amire elküldte őket a mindenható Isten. A gyülekezet ebben a világban Jézus Krisztus testének látható földi része. Aki látja a hívők közösségét, mert az az igazi gyülekezet, aki látja a hívők közösségét, az bizonyos értelemben látja Jézus Krisztust. Azt mondja, hogy mi egyek vagyunk, atyám, te és én, ahogyan én te benned vagyok, és te én bennem vagy, úgy lehetünk mi is a gyülekezet tagjaival egyfajta lelki közösségben a lélek által, és úgy mutathatnak ők én rám, én pedig te rád a gyülekezeten keresztül. Jézus alapította az egyházat, és egy másik helyen a Bibliában azt mondja, a Cselekedetek 20:28-ban, hogy Isten a gyülekezetet Jézus Krisztusban a saját vérével szerezte. Tehát Jézus vére által jött létre a gyülekezet. Jézus a gyülekezetet, a hívő közösségét vérével szerezte. Aztán az apostolok Cselekedetei 4:32-ben azt olvassuk, a hívők sokasságának szíve, lelke egy volt. Tehát azok, akik Krisztusban hitre jutottak, újjászülettek, szívük, lelkük, és a korai időszakban még sokszor a vagyonuk is, a pénzük is egy volt, és közösen gazdálkodtak azzal is. Aztán azt is mondja, hogy polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek a keresztény gyülekezet, ahogy azt az Efézusi levél 2. fejezetében olvassuk. A gyülekezet tehát, mint egy Krisztusra mutató olyan pont a világban, amely által sokan megismerhetik Isten szeretetét. Nem csak Jézus kegyelmét és Isten szeretetét segít a gyülekezet megismerni, de bizonyos értelemben önmagunkat is. Ahogy gondolkodunk, ahogy érzünk, ahogy a hitünket megéljük, a gyülekezet az az a hely, ahol intést kaphatunk, ahol figyelmeztethetnek, jó indulattal és szeretettel, sokszor nagy együttérzéssel, de mégiscsak meginthetnek minket, ha erre van szükségünk. A gyülekezet az a hely, ahol megélhetjük akár Isten akaratát is, ha figyelünk arra, és valóban tudni akarjuk azt. Jézus nem csak azért jött, hogy az emberiséget, vagy az egyes embert megváltsa, hanem azért is jött Jézus Krisztus, hogy az övéi lelki egységben legyenek egymással. Miért is imádkozott itt Jézus? pont ezért az egységért. Ma minden olyan szétesőben van. A posztmodern embernek ez a tragédiája, hogy semmiben nem hisz már igazán. Az Isten nélkül minden relatív. Még a fájdalom meg az öröm is, a jóság meg a hűség is. Addig vagyok hűséges a társamhoz, akinek pedig a hűséget lehet, hogy talán pont ebben a templomban Isten színe előtt megfogadtam, amíg nekem az jó, vagy ameddig kielégít lelkileg vagy testileg, vagy ha éppen csalódtam benne és úgy gondolom, hogy nem ilyet akartam, akkor egyszerűen váltok, és egy idő után más valakivel járok együtt. Ezen a területen is, meg az élet más területén is olyan keményen megfigyelhető az, hogy minden relatívvá vált. Az emberek lelkileg és székesnek ebben a világban, mert semmihez nem tudnak igazodni. Nem régen mondta azt valaki, hogy időnként olyan jó az, amikor elmegy abba a gyülekezetbe, ahova ő tartozik, és olyan világos, egyértelmű, sokszor nagyon keménynek tűnő ige hirdetéseket hall, de mindig eligazítja az, amit ott hall, az életére nézve. Mint ahogy amikor a repülőket eligazítja a leszálló pálya kicsiny pársoros fénypontja, tudja, hogy hol a jobb és hol a bal oldal a pilóta, persze a műszerek is mutatják ezt, de van, amikor azok csődöt mondanak, és csak a lámpák segítenek, és az a villogó, vagy éppen furcsa lila fényben égő, vagy pirosban égő izzők sora segít abban, hogy tartsa az irányt, és biztonságosan letesse a gépet a földre, és az utasok is odaérjenek, ahova indultak. Nagyon fontos hely. Tehát a hívők számára Isten gyülekezete a gyülekezet. Azt mondja Jézus, hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, mint te és én. Hogy ez az egység meggyőzze azokat, akik még Isten nélkül élnek, hogy a gyülekezeten keresztül, a hitvalló gyülekezeten keresztül akár, a szolgálaton keresztül, az igehirdetésen keresztül, oda lehet találni a világ mindenség urához. Vannak emberek, akik mindig magányosan élnek. Hogy szokták ezt mondani, hogy magányos farkasok, már ez sem stimmel, mert a farkas sosem jár egyedül, legfeljebb, ha beteg. A farkas is mindig csordában, vagy falkában, inkább így lehet mondani. Falkában jár, úgy számára is biztonságosabb és könnyebb zsákmányt is szerezni. Vannak azonban mégis magányos emberek, akik egy életen át egész jól el vannak saját magukkal. Sose unják önmagukat. Én időnként nagyon unalmasnak találom magamat, és milyen jó, hogy nem kell egyedül élnem Isten kegyelméből, de volt idő, amikor nagyon untam saját magamat. A gondolataimat, az érzéseimet, elegem volt saját magamból. Mindig csodálkozom azon, hogy néhányan úgy megvannak magukba. Majd jól elbeszélgetnek önmagukkal. Önmagukkal érzik legjobban magukat. Az Isten tervében azonban nem a magányosság volt és van benne, hanem azt mondja Isten már a teremtés kezdetén, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Adok mellé segítőtársat, hozzá illőt. Alapvetően az Isten terve a legtöbb emberrel, hogy ne maradjon egyedül, hanem a szó valami fajta értelmében társa legyen. Nem mindenkinek lesz házastársa, de Isten, ha máshol nem a gyülekezetben, akar készíteni testvéri közösséget és társat, hívő barátot, barátnőt szinte mindenkinek. Bár egyre többen vannak, akik magányosan élnek, egyfajta életforma is lett ez, de mégis újra és újra még azok is elmondják, akik büszkén vállalják a maguk egyedüllét, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az meg végképp kizár dolog a Szentírás alapján, hogy a hívő ember, vagy legalábbis aki magát hívőnek mondja vagy tartja, az azt mondja, hogy én megélem saját magamban az én keresztény hitemet. Ez végképp lehetetlen a Biblia tanítása szerint. Rövidebb, hosszabb ideig lehetséges, elmondták olyanok, akik éveken át voltak orosz hadifogságban, vagy rövid ideig amerikai fogságban, bár ott voltak istentiszteletek, különösen az elején, de az orosz hadifogságban erről hallani sem akartak, és ott bizony a maga hitét egyedül tudta csak megélni. Nagy áldás volt az, ha volt valaki, talán más felekezete, de mégiscsak az Istenről tudó ember, ott akkor már ők ketten vagy hárman összejöttek, és az Isten igényének tanítása szerint az már gyülekezet volt. Volt, és tényleg átélték azt a csodát, hogy Jézus ott volt velük. Hívő életet élni a Biblia szerint csak testvéri közösségben, gyülekezeti közösségben lehet. A keresztényekkel való lelki közösség a hívő embernek életének része. Szerves része kell, hogy legyen. Most az extrém meg a különleges alkalmakat nem érdemes sorolni, mert ezek ideig óráig való, de általánosságban, hosszú távon a hívő embert a gyülekezetbe helyezte az Isten, hogy épüljön a másik hite által, hogy együtt hallgassa mással Isten szavát, Isten igéjét, hogy tanácsot, vigasztalást, bátorítást, vezetést vagy éppen intést kapjon Isten szava által. Valahol a misszió lényege, a keresztény misszió lényege ez, hogy a gyülekezet benne él a világban. Ezért nem lehet kiegyezni és megegyezni, hogy mindegy, hogy milyen Istent imádunk, hiszen úgyis ugyanazt az Istent imádjuk, nem erről van szó. Nem ugyanazt az Istent imádjuk. Mi azt az Istent imádjuk, tessék csak figyelni, akiről azt mondja a Szentírás, hogy Jézus és ez az Isten egy. A keresztény közösségekre, ha azok biblikusak, az a jellemző, hogy azt az Istent imádják, s tartják uruknak, aki Krisztussal egy. Én és az Atya egy vagyunk. Ha valaki nem vallja azt, hogy az ő Istene Krisztussal egy, akkor az nem keresztény. Annak semmi köze nincs a világ mindenség urához. Az apostolok cselekedeteiben világosan megtaláljuk azt, hogy a hívők közössége egy volt. Ha elolvassuk a Cselekedetek könyvében ezeket a részeket, ott megtaláljuk, hogy egy volt az ételük, közösségben éltek, eladták a vagyonokat, letették az apostolok lába elé, ott sem mindenki, vagy nem mindenki őszintén, de szívük, lelkük és nagyon sokszor minden vagyonuk egy volt, és arra fordították, amire azt Isten mutatta, hogy kell fordítani. Itt megint az eklézsia mellett a kihívottak közössége, a gyülekezet közössége mellett egy másik szót is megtanulhatunk, a koinóniát, ami közösséget, egységet jelent. A kihívottak egységben voltak Krisztusban, Krisztus hit által.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A mai műsorunkban többek között Törményországról hallhattak, illetve arról, hogy mit is jelent a Szentírás szerinti egység. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, hallgassák tovább a Mária Rádió műsorait, és ne feledjék, várjuk Önöket vissza legközelebb is. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzanak másokra is. Az Úristen legyen mindannyiunk őriző pásztora. Búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!
A Mária Rádió református műsorát hallották.